Értsünk szót. Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Példátlan sajtótörténeti események tanúi vagyunk a napokban. 11,5 millió titkos dokumentum került nyilvánosságra adókerülő offshore cégekről egy panamai ügyvédi iroda révén. A dokumentumokat 76 ország 370 újságírója dolgozta, illetve dolgozza fel. Az már biztos, hogy a botrányban érintett Vladimir Putin, Lionel Messi, Jackie Chan vagy az izlandi miniszterelnök is. Melyek a gazdasági következményei ennek a kiszivárogtatásnak? Erről beszélgetünk Pogácsa Zoltán közgazdásszal. Pető András az a magyar újságíró, aki a Nemzetközi Szakértői Bizottság tagjaként dolgozott a dokumentumok feldolgozásán. Második beszólaló a Direkt 36 képviselője Pető András lesz. És végül Bodoki Tamással, az átlátszó.hu főszerkesztőjével beszélgetünk. Ez a tényfeltáró oldal Pulitzer emlékdíjat kapott a napokban. Arról kérdezem, az oknyomozó újságírás szempontjából mit jelent a Panama Papers néven elhíresült leleplezés sorozat? Most Pogácsa Zoltánt hallják a botrány gazdasági következményeiről.
A helyzet az, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy a világ egészében most már évtizedek óta olyan gazdaságpolitikát folytatnak a kormányok, amelyek megszorításokra épülnek, és a megszorítások azok arra magyarázatra épülnek, hogy nincs elég forrás, tehát nincs elég adóbevétele az államnak, hogy az alapvető állami funkciókat teljesítse, mint az oktatás, az egészségügy és olyan dolgok, amelyek esélyt teremtenek a társadalom alján lévőknek. Na most hosszú idő óta mondják a megszorításokat ellenző közgazdászok, hogy ez nem igaz. Valójában bőven rendelkezésre állnának források, csak az állam nem szedi be ezeket a forrásokat többek között azért nem, mert hagyja, hogy a társadalom gazdagabb rétegei, a nagyvállalatok, azok offshore-ba menekítsék a jövedelmüket, a vagyonukat. Ez egy hosszú vita volt már gyakorlatilag. Az, hogy az offshore-ba menekítés a gazdaság szereplői által történik, az tudott, és ezt már sokszor bebizonyították, ugye az volt a kérdés, hogy miért nem tesznek, tudnak-e tenni, és miért nem tesznek ez ellen az államoknak a vezetői. És az, hogy a mostani Panama Papers kiszivárogtatásokban gyakorlatilag a világ globális politikai elitje benne van. Tényleg függetlenül attól, hogy melyik része, melyik kontinens, függetlenül attól, hogy milyen politikai pártállás, hiszen ugyanúgy benne van mondjuk a brit konzervatív párt volt alelnöke, vagy David Cameron apja, mint például a Kirchnerek Argentínában, akik viszont baloldaliak. Az a helyzet, hogy ez gyakorlatilag eléggé világossá vált, hogy maguk a politikusok is offshore-ban vannak, és ez elég szépen megmagyarázza azt, hogy miért a megszorításuk irányába mentek el az elmúlt évtizedekben, és miért nem az adóbevételek beszedése felé.
Várható-e valamilyen korrekciós eljárás, valamilyen fordulat egy ilyen adatmennyiség nyilvánosságra kerülése után, vagy minden megy tovább úgy, mint együtt néhány politikai botrányt leszámítva?
Én azt gondolom, hogy vannak országok, ahol rövidtávú korrekció fog történni, ilyen például Izland, ahol látjuk, hogy azonnal már is 24 ezer ember tiltakozott Reykjavikban, ami ha jól számolom, az 10% az országnak, és lemondásra szólítják fel a miniszterelnököt, akinek offshore számlái voltak, mint kiderült. Én azt várom, hogy ott akár a következő napokban is lemondatják a miniszterelnököt. Hát nyilván a kevésbé demokratikus országokban, mint mondjuk Oroszország, vagy Pakisztán, vagy Ukrajna, ott nem lesz ilyen azonnali következménye a dolognak, de az, hogy ez most eljut rengeteg emberhez, és rengeteg ember számára világossá válik az, hogy nem igaz az, hogy ne lennének források, nem igaz az, hogy indokoltak a megszorítások, hanem egész egyszerűen ez egy, én kimerem mondani, osztályharc gyakorlatilag a gazdagok és a szegények között. Szerintem ez nem egy erős kifejezés. Azt hiszem, hogy ezt egyre többen megértik, és olyan politikai erőket fognak támogatni a következő egy-két évtizedben, aminek a vége aztán valahol csak az lesz, hogy ezt a típusú elterelését a pénzeknek nem lehet már tovább folytatni.
Ez a kifejezés, hogy offshore, ez önmagában ördögtől való, ezt a rendszert kell megszüntetni, vagy ez nem elég, és más típusú biztonsági fékekre, változtatásokra van szükség?
Ugye szokták mondani az offshore védelmezői, hogy az offshore nem illegális, hiszen egy offshore céget beegyeztetni egy másik országban magában nem illegális. Ez se teljesen igaz mindig, mert van, amikor illegális, de a lényeg az, hogy ha még minden esetben legális lenne önmagában céget beegyeztetni, ami nem legális, az az, hogy eldugjuk, tehát eltagadjuk a nemzeti adóhatóság elől, hogy nekünk bizonyos vagyonelemeink vagy jövedelmi forrásaink vannak. Az viszont már illegális, hogyha az ember ezt arra használja, vagy egy cég, hogy eldugja a jövedelmét és a vagyonát, és ezáltal elkerülje az adóztatást, hogy ne tegye világossá, hogy neki bizonyos vagyoni részesedései vannak mondjuk egy cégben, vagy valamilyen eszközben. Ez illegális egyértelműen. Nem igaz az sem, hogy ha legális lenne, akkor nem kellene titkolózni, tehát szerintem ez egészen világos, hogy ha ez mind teljesen legális lenne, akkor éppen politikusok beírnák a vagyonnyilatkozataikba, cégek feltárnák a cég működésével kapcsolatos jelentéseikben, stb. Na most a másik probléma ezzel kapcsolatosan, hogy alapvetően nem csak a vagyoni elemeknek az eldugása jelent itt jelentős problémát, hanem az, hogy azt szokták mondani, hogy nem lehet mit kezdeni az offshore-ra. Most ez nem igaz, erre jelentős javaslatok születtek az elmúlt évben. A Tax Justice Network nevű nemzetközi szervezet, vagy Gabriel Zucman, aki ennek a tudományos kutatója, az egyik legjelentősebb tudományos kutatója az offshore kérdésének, mind-mind letettek javaslatokat arra, nagyon konkrét javaslatokat, hogy hogyan lehet bizony kezelni az offshore kérdését. Mi azt láttuk, hogy az elmúlt években gyakorlatilag a politikai elit nem volt hajlandó ezeket a lépéseket megtenni, és ebből a szempontból szerintem irtozatosan nagy jelentősége van a Panama Papersnek. Most értjük meg, hogy azokat a lépéseket miért nem tették meg, amiket a szakértők javasoltak.
A jelenlegi folyamatok arra mutatnak, hogy polarizálódik akár az európai közösség is. A legalapvetőbb kérdésekben sincs együttműködés. Elképzelhető, hogy pont az offshore adómentés vagy adó eldugás érdekében fognak együttműködni, vagy ezzel szemben fognak együttműködni?
Én szerintem kár ezeket az ilyen típusú kérdéseket úgy megközelíteni, hogy ezek nemzeti ügyek. Ezek valójában nem nemzeti ügyek, hanem ezek osztályügyek. A helyzet a következő. Gabriel Zucman a könyvében, a Nemzetek eldugott vagyona című könyvében, amelyet most már franciául, németül, angolul lehet olvasni, és nagyon jó lenne, ha valaki végre lefordítaná magyarra is. Szóval ott ő elmondja, hogy alapvetően ennek a nemzetközi offshore birodalomnak nem Kajmán-szigetek, vagy Seychelles, vagy ilyen egzotikus országok a gerince, hanem a brit, svájci, luxemburgi hármas. Tehát látni kell, hogy európai uniós országok és európai unióhoz társultan csatlakozott országok, mint Svájc, tehát Nagy-Britannia, Svájc és Luxemburg az a hármas, ami a gerincét alkotja, és ezekből a mostani Panama Papersből is szépen világosan látszik, hogy az ide kapcsolódó területek, tehát ezek közül az egzotikus szigetek közül is nagyon sok alapvetően a királynő fennhatósága alá tartozó úgynevezett Crown Dependency, korona alá tartozó terület, ezt nehéz magyarra fordítani, de hogy ezek azok a területek, amelyek ezt az offshore tevékenységet végzik. Na már most az a helyzet, hogyha az Európai Unió tagállamainak nagyjából a fele, mert ide azért még oda vehető Belgium, Hollandia, Málta, Ciprus nagyon keményen, tehát és akár bizonyos szempontból még Ausztria is néha, ha ezek az országok végzik valójában az offshore tevékenységet, akkor ezeknek az országoknak a politikai elitje, tehát a felső osztályai, a gazdasági és politikai elitje az, amely valójában megakadályozza azt, hogy az Európai Unió hatékonyan fellépjen. Ezekben az országokban ugyanúgy van az offshore-nak ellenzője, ezért mondom, hogy ezek nem feltétlenül nemzeti ügyek, mert Svájcban, Luxemburgban nagyon komoly társadalmi mozgalmak vannak, amelyek azt szeretnék elérni, hogy az ő országaik ne az alapján gazdagodjanak, ne azon az alapon, hogy más országoknak az erőforrásait elszívják, főleg ne a fejlődő harmadik világbeli országoknak, mert azt is tudjuk, hogy jelentősen több erőforrás folyik el a harmadik világ elitjéből az első világba, mint amennyi fejlesztési forrást az első világ juttat a harmadiknak. Ezt is szépen bemutatja például a Panama Papers.
Várható, hogy az EU szintjén történik valamilyen lépés?
Önmagában az Európai Unió az egy kormányközi intézmény, ezt is világosan látni kell, tehát szemben azzal, amit sokszor kritikaként meg szoktak fogalmazni, hogy a brüsszeli közösségi intézmények azok rátelepednek a nemzetállamokra, valójában pont az ellentéte a valós helyzet, tehát aki ismeri az európai részét, az világosan látja, hogy amit az Európai Tanács, azaz, hogy a miniszterelnököknek a találkozója nem akar, az gyakorlatilag meg tudja vétózni. A nagyon-nagyon bonyolult és bizáncius az Európai Uniónak a döntéshozatali mechanizmusa, de a lényege az az, hogy a miniszterelnökök bármit megvétózhatnak. Ez önmagában az Európai Unió nem szereplő, hanem az Európai Uniónak a tagállamai a szereplők, és onnantól fogva pedig az a helyzet, amit az előbb elmondtam, hogyha 5-6 tagállamnak a gazdasági elitje összefonódva a politikai elittel ezt megakadályozza, akkor az EU maga nem fog lépni. Mostani Panama Papers-ben nincsenek igazán jelentős európai gazdasági elit szereplők, kivéve talán az izland és a brit eseteket. Ennek az az oka, hogy ez csak a világ negyedik legnagyobb cége volt, aminek kiszivárogtatták az adatait. Van 3 ennél jelentősen nagyobb offshore támogató cég, és hát ott van az 5., 6., 7., stb. És hát igazából nem Panama az a terület, ahol az európai és amerikai elit főleg tartja a pénzét. Hogyha lesznek későbbi kiszivárogtatások más offshore segítő cégektől, akkor világossá válik, hogy az európai elit a sokkal inkább Svájcot, Ciprust, Luxemburgot használja, de gyakorlatilag hasonló konstrukciókban, mint amiket most feltárt.
Pagácsa Zoltán, köszönjük szépen, hamarosan jön Pető András is, elmondja, hogy jönnek-e még adatok. Köszönöm szépen még
egyszer. Köszönöm szépen.
A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin folytatjuk az Értsünk szó Panama Papers botrányról szóló összeállítását. Panama Papers dokumentumainak feldolgozásában a Direkt 36 vett részt a magyar újságíró szakmából. Ennek munkatársa Pető András, őt kérem arra, hogy foglalj össze, hogy mit kaptak, mire jutottak, és mi kerülhet még nyilvánosságra, vagy mire vár.
Tavaly nyáron keresett meg engem az ICIJ, ez a rövidítés a Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Konzorciuma nevű szervezetnek, és én korábban dolgoztam velük már együtt a luxemburgi projekten, amikor szintén ilyen titkos iratokat dolgoztunk fel, és akkor ők mondták, hogy van most egy újabb projekt. Akkor kaptam hozzáférést az iratoknak az első adagjához, és aztán ez folyamatosan bővült. Úgy nézett ki egyébként, hogy mindenki, tehát aki részt vett a projektben, mindenki hozzáfért ugyanahhoz az iratkötekhez, és akkor azon belül mindenki nyilván a saját országának a történeteit kereste, kutatta ebben a történetben. Aztán persze kialakultak mondjuk kisebb, akár kisebb csoportok, mondjuk egy térségre koncentráltak, meg engem is kerestek meg én is kerestem meg újságírókat a csapatból, hogyha valami olyan információra találtam, ahol mondjuk más országból, amihez más országból kellett segítség. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, meg egyébként nagyon inspiráló kollaboráció volt.
370 újságíró dolgozott együtt, 11,5 millió dokumentumon. Ezt a fajta munkát adatbányászásnak is nevezik. Ez mennyire nehéz vagy komplex feladat, vagy mennyire látszik itt, hogy itt lesz valami?
Lehetővé tette az, hogy a, és itt leginkább a az Üdvözlő Zeitung, mondjuk eleve az, hogy az Üdvözlő Zeitung újságírói korok annyira profi újságírók, hogy meg tudták szerezni ezt a dokumentum halmaz.
Ehhez mi kell? Vagy hogy történik?
Hát ha jól tudom, ugye erről nem is nagyon mondtak el nektek részleteket, ugye védik a forrásukat, de amennyire tudom, ott igazából ott is digitális úton, tehát ilyen különböző ilyen titkosított csatornákon jelentkezett be a forrás, és aztán valahogy az iratokat. Ugye van egy beszámolója az újságírónak az Üdvözlő oldalán, és ott kiderül, hogy igazából személyes találkozó nem is volt. És aztán utána, amikor megvolt ez az irgalmatlan nagy tömegű dokumentumcsomag, akkor pedig jött az, hogy ezt valahogy feldolgozhatóvá kellett tenni. És itt meg bejött a profizmus az ICIG-nak, ennek a tényfeltáró hálózatnak, akik nagyon-nagyon profi adatújságírókkal, adatelemzőkkel dolgoznak, és csináltak már ilyet, és gyakorlatilag ők létrehoztak egy olyan platformot, ahol kereshetővé, feldolgozhatóvá tették ezeket a dokumentumokat. Ennek a technológiai részleteiről bevallom, hogy én sem sokat tudok, tehát én is egy újságíró vagyok, mert én is ilyen alap adatelemzői dolgokat tudok csinálni, de ez mondjuk az olyan szintű, ami jóval felettem van.
Mi jut el az újságírókhoz? Cégkivonatok, bankkivonatok, megbízási szerződések, átutalási bizonylatok, levelek, feljegyzések?
Majdnem minden ezekből. Tehát ez a Mossack Fonseca nevű panamai ügyvédirodának, ilyen offshore szolgáltató cégnek a belső iratanyaga. Rengeteg az e-mail, és aztán persze az e-mailek mellett vannak csatolmányok, nagyon sok a céges irat, aztán vannak különböző belső összesítések. Azért azt tudni kell, hogy tehát a 11,5 millió, ez hatalmas, ennek azért egy nagyon, nagyon nagy része azért duplikálva van, nagyon sok olyan, amit igazából nem is nagyon lehet értelmezni, hogy magában nincsen jelentősége. Tehát itt nem arról van szó, hogy mind a 11,5 millió az egy-egy külön történetet tartalmaz, vagy egy-egy külön értékelhető információt. Pont egyébként a nehézség az volt, mert az időnek a nagy részét az én esetemben az vette el, hogy ezen menjek végig újra és újra, és próbáljam megtalálni a potenciális történeteket. Ez volt, ami az időnek a nagy részét elvette. És aztán amikor rátaláltam, és tudtam, hogy na, ezek lesznek a legérdekesebbek, és engem mondjuk nyilván a központi anyagokban is ugye a politikai kötődésű szereplők voltak kiemelve, meg azok szerepeltek az első cikkekben, engem is ez érdekelt, úgyhogy első körben ezeket kutattam, és amikor ugye azt láttam, hogy van, és ugye találtam kettőt, úgy láttam, hogy valószínűleg több nincs, nagy valószínűséggel, akkor volt az, hogy na, akkor elkezdtem a dokumentumokon túl is dolgozni, tehát akkor kezdtem el ugye interjúzni, háttérbeszélgetéseket folytatni, elmenni az itt cégbíróságra, tehát így zajlott a munka. Persze nyilván azt is észben tartottam, hogy tudtam, hogy mikor lesz az indulás, és nyilván igyekeztem úgy ütemezni, hogy ezek elkészüljenek addigra.
Tehát ez egy nyers anyag volt, amit magyar nyomozati, oknyomozati anyagokkal ki kellett egészíteni, fel kellett dolgozni, nem az történt, hogy kapott az újságíró egy dokumentumcsomagot, és abból látta, hogy miből áll a magyar fejezet.
Ja, nem. Az egész nyers anyagot megkaptuk, és azon belül lehet esni, különböző kulcsszavakkal leginkább, megtalálni a magyar kötődésű információkat, és persze, tehát nyilván ezek ahhoz, hogy ezeket a történeteket meg tudjuk írni, akár ugye itt most az első kettő sztoriról, hogyha beszélünk, ugye a Horváth Zsoltnak a története, az a korábbi fideszes képviselő, vagy Boldvai László, az MSZP-s politikus, tehát nyilván ezek nélkül, a dokumentumok nélkül nem lett volna sztori, mert nem tudtam volna meg egyszerűen azt az alapinformációhoz, hogy milyen offshore érintettségük van, ugye a Boldvai esetében a feleségének. Önmagukban ezek a dokumentumok még kevesek lettek volna egy cikkhez. Tehát ugye, mondom, ez meg kellett ismerni magukat, a figurákat, beszélgettem olyan emberekkel, akik ismerik Horváth Zsoltot, utána néztem, hogy mégis mi az, amivel ő foglalkozik, mihez lehetett szüksége ezekre az offshore cégekre. Ugyanígy Boldvai László esetében ugye elmentem Salgótarjánból, beszélgettem emberekkel, megnéztem azt a híres autót, meg a házat, Tehát de nagyon sok lábmunka is volt, de hát mondjuk ez természetes, tehát ez így működik az újságírás, meg különösen a tényfeltáró újságírás.
Kijött egy kormánypárti és egy ellenzéki ügy, van-e még valami, aminek van esélye előbukkanni?
Lesznek még történetek, az biztos, mert azt látjuk, hogy vannak nagyon érdekes, meg fontos sztorik, információk ezekben a dokumentumokban. Ennyire direkt politikai kötődésű szereplőkkel valószínűleg már nem fogunk találkozni. De egyébként, hogy mondjam, a nemzetközi átlagot teljesítettük, mert ugye 140 politikai kötődésű szereplő került elő így a globális nyomozás során, és ugye 76 ország újságírói vettek részt, tehát ugye, hogy mondjam, így nagyjából, tehát mindegyikre jut 2, úgyhogy ezt a penzumot, ezt teljesítettük, most nyilván nem ezt most így idézőjelben mondom, vagy így ironizálva, hogy mondjam, tehát ez a 2, ez nem kirívó, sem azért, hogy sok lenne, vagy sem azért, mert kevés lenne. Ugye ez egy nagyon fontos cég volt, vagy cég, amelyikről ugye, amelyiknek az iratai kikerültek ezen a piacon, a Mossack Fonseca, de csak egy a viszonylag sok közül. Nyilván lehetnek még érintettek Magyarországról is.
Hogy mi szivároghat még ki, és mire számít az oknyomozó sajtó, erről hamarosan Bodoki Tamással, az átlátszó.hu főszerkesztőjével beszélgetünk. Pető Andrásnak nagyon szépen köszönöm az eddigieket. Ő a Direkt 36 munkatársa, és a Panama Papers ügyben ő képviselte a magyar szakmát. Köszönöm még egyszer.
Ja, én köszönöm.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió. A Székelyföld hangja.
Az Értsünk szót adásában Bodoki Tamás következik. Miután Pogácsa Zoltán gazdasági szempontból, Pető András pedig a Direkt 36 munkatársaként összefoglalta, hogyan látja ennek a Panama Papers néven ismerté vált ügynek a hátterét. Te, mint az átlátszó.hu vezetője, mondd el, hogy az oknyomozó újságírás szempontjából mi a jelentősége, mivel járhat ez az ügy?
Óriási jelentősége van, hiszen egy egész sor olyan politikailag érintett személynek az eltitkolt vagyonára derülhet fény, akikről eddig nem tudtuk, hogy van offshore cégük, offshore számlájuk, és ezek a projektek általában úgy működnek, hogy egy bizonyos újságíróknak bizonyos köre megkapja előre a papírokat, és fölkészülnek arra, hogy mire bejelentik, akkor már kész cikkek vannak, és egyszerre tudnak publikálni. Azt nagyon sajnálom, hogy minket kihagytak ebből a körből, és a Direkt 36-ra esett a választás, úgyhogy én most nem tudom, hogy még mi van a Pető Andrisék tarsolyában, de az biztos, hogy itt még komoly leleplezésekre lehet számítani.
Az, hogy ilyen nagymértékű volt az együttműködés, hogy 76 ország és 370 újságíró tudott együttműködni, annak mi volt a feltétele, és mennyire szokatlan ez a dimenzió?
Ez nem szokatlan, mi is voltunk már ilyen projektben. Ugye vannak ilyen nagy nemzetközi újságíró szervezetek, mint az ICIJ, vagy az OCCRP, vagy a GIJN, amiben különböző helyen dolgozó, különböző országokban dolgozó oknyomozó újságírók vesznek részt. Erdélyből egyébként Sipos Zoltán, az Átlátszó Erdély szerkesztője van bent, talán a GIJN-ben, és ezek az újságíró szervezetek tudnak ilyen projekteket koordinálni, hogy akkor szétosztják ezt a hatalmas mennyiségű kiszivárgott adatot, és országonként szelektálják, hogy melyik országban ki fog foglalkozni vele.
Lehet arra számítani, hogy jön egy újabb ilyen dokumentum hullám, mint a Pogácsa Zoltánnal beszélgetve szó esett arról, hogy hát itt leginkább az európai országok érintettsége, Ausztria, Svájc szerepe az, ami fontos lehet a következőkben. Lát ilyen dokumentum köteget valahol lebegni?
Hát ez már nem az első ilyen, ez úgy tűnik, hogy ez egy szisztéma, vagy egy módszer, ez már a legalább a harmadik, ugye volt az Offshore Leaks, ami egy másik ilyen offshore csináló cégtől kiszivárgott adatokon alapult, volt a Swiss Leaks, ami egy svájci banktól kiszivárgott adatokon alapult, tehát úgy tűnik, hogy rendszeresen szivárognak ki nagy mennyiség ügyféladat ezektől az offshore bizniszben érintett cégektől. Tehát simán el tudom képzelni, hogy ez nem is az utolsó, hanem lesznek még ilyenek.
A Panama Papers dossziéban nem volt benne az átlátszó.hu, de egyébként nagyon tevékeny évet tud maga után, ezt most Pulitzer emlékdíjjal ismerték el. Hogy vonna mérleget erről az egy évről, és ez a díj most hogyan irányítja az ön mögött álló munkaközösséget?
Hát nem egy évre kaptuk szerintem, hanem a négyre vagy négy és félre, amióta működünk, ugye az alkotó közösséget ismer el ez a díj. Nagyon büszkék vagyunk rá, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hiszen az eleinte az is kérdéses volt, hogy egyáltalán lesz-e szerkesztőség az átlátszóból, vagy pedig nem jutunk el odáig. Tehát azt gondolom, hogy jó fele mennek a dolgok, és ezt most elismerték.
Melyek a következő hetek, hónapok nagy dossziéi, miért érdemes figyelni, hogy mi jelenik meg az oldalon?
Nem ülünk nagy mennyiségű kiszivárgott offshore papíron, viszont van két saját projektünk, amivel a következő hónapokban sokat fogunk foglalkozni, persze más dolgokkal is, de ez a két projekt lesz most a fő csapásirány. Egyrészt ugye az uniós támogatásokkal történt korrupció, illetve csalások, ez már fut nálunk, rengeteg ilyen cikket írtunk, és minden megírt cikkre jön újabb három tipp, hogy még itt meg ott mennyit költöttek az uniós támogatásból felesleges vagy korrupt projektekre. A másik pedig egy új projekt, a kórházi fertőzéseknek a témája, ugye riasztó adatok jelentek meg a sajtóban arról, hogy meredeken emelkedik azoknak a száma, akik kórházba szerzett fertőzésekben halnak meg, tehát nem abba halnak meg, amiért kórházba kerültek, hanem a kórházi fertőzésekben, és itt konkrét esetekről is tudunk, ezeket szeretnénk bemutatni, illetve utána járni annak, hogy mi az oka annak, hogy mi lehet az oka, hogy a kórházakban ennyire megnőtt a fertőzések száma.
Ez következik az átlátszó.hu oldalán, de érdemes követni az erdélyi átlátszó oldalát is. Erről gyakran szoktunk beszélgetni Sipos Zoltánnal. Boldogi Tamás, további jó munkát kívánok, és sok-sok kiszivárgó és jól feldolgozott információt. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.